A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai reggeli Monitor Extrában először a korábbi perui elnök letartóztatását követően kitört egyre durvuló országos tüntetés hullám okairól és hátteréről lesz szó, majd mivel a magyarok jövedelmük jelentős részét az energiaszámlák fizetésére költik, és a háztartásaink energiafogyasztása az uniós átlag duplája, az okok mellett a lehetséges megoldásokról is szót ejtünk. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Letartóztatták Peru korábbi elnökét, miután rendeleti kormányzást akart bevezetni. Pedro Castillo pusztán másfél éve volt hatalmon, de már a harmadik alkalommal indítottak ellene közjogi felelősségre vonást, főként korrupciós ügyei miatt. Az elmarasztalástól tartva az egykori elnök feloszlatta a kongresszus, de lépését a legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. A Trend FM-nek nyilatkozó Latin-Amerika szakértő elmondta, a döntés követően Perúban elkezdődött tüntetés hullám fő oka, hogy a demonstrálók nem tartják jogszerűnek a Castillo elleni eljárást, mivel az ország törvényei szerint az elnöknek jogában áll feloszlatni a törvényhozást. Fogel Dávidot Énekes Gábor kérdezte.
Pedro Castillo perui elnök menesztése után országszerte tüntetések kezdődtek. A demonstrálók elzárták az utakat, és az ország második legnagyobb városában megbénították a reptér működését is. A tüntetések vandalizmusba fordultak át, és a rendőrökkel való összecsapásnak már halálos áldozatai is vannak. A lavinaszerű eseményeket megelőzően az elnök megpróbálta ideiglenesen felfüggeszteni a kongresszust, hogy elkerülje az ellene indított alkotmányjogi felelősségre vonást. Pontosan mik voltak a Pedro Castillo ellen felhozott vádak, és mi lett volna a terve az elnöknek, most már egykori elnöknek arra az esetre, ha ténylegesen sikerül feloszlatni a kongresszust?
Már kettő ilyen eljárás lefolyt az elnök ellen egyébként, aki éppen csak másfél éve tölti be az elnöki pozíciót Peruban. Tehát ez egy harmadik ilyen alkotmányossági felelősségre vonási eljárás lett volna, amit december 1-én jelentettek be, és úgy gondolta, hogy ezt már nem fogja megvárni. Erre volt válasz az, hogy december 7-én felfüggeszti a kongresszusnak a működését, választásokat ír ki, mégpedig egy alkotmányozó nemzetgyűlési választás formájában, mintegy 9 hónapot jelölt meg erre egyébként, illetve olyan intézkedéseket jelentett be, ami megoldja majd esetlegesen a mostani problémákat, és azt mondta, hogy rendeleti kormányzással fogja vinni tovább az országnak a törvényhozását, jogalkotását. Egyébként erre teszem hozzá gyorsan, megvoltak a lehetőségei is. Peruban a kongresszusnak van jogköre arra, hogy elmozdítsa az elnököt, illetve az elnöknek is van jogköre arra, hogy feloszlassa a törvényhozást. Tehát mindkettőjüknek igazából hatalmában állt ezt a döntést meghozni, a kongresszus nyert.
Tehát akkor lényegében önpucsként fogható fel az, amit most az elnök megpróbált véghez vinni?
Ez egy nagyon izgalmas szituáció, én úgy gondolom 92-ben ugye az éppen most börtönben ülő Alberto Fujimori csinált egy nagyon hasonlót, annyi különbséggel, hogy amikor ő elhatározta, hogy ő feloszthatja a kongresszust, akkor a harckocsik már kint voltak a törvényhozás épületén kívül, és mellett állt a fegyveres erő. Ez most hát a mozgósításban sem, illetve abban sem nyilvánult meg, vagy történt meg, hogy a fegyveres erőknek a parancsnoka, illetve a rendőrségnek a parancsnoka egy közös nyilatkozatban eleve Pucsnak deklarálta ezt a próbálkozást, tehát nem állt mögötte olyan hatalom, amivel ezt meg tudta volna oldani. Éppen ezért hát nem is volt sikeres. Többen egyébként elítélték, tehát jelesre vizsgázott, hogy vesszük az intézményrendszer, tehát a demokratikus intézményrendszer, az alkotmánybíróság, stb. Ők mind már az első pillanattól kezdve nyugalomra intettek, illetve pucsra találták ezt a próbálkozást.
Említetted, hogy ez már a harmadik eljárás volt Pedro Castillo ellen. Akkor ugye ő 17 hónapig volt hatalmon, és azért itt már ugye több botrányba is belekeveredett az elnök. Általánosságban ezt hogyan értékeli a perui társadalom?
6 korrupciós vád van ellene folyamatban, amit éppen nyomozati szakaszban tartanak. Azt megelőzően indultak ezek természetesen, hogy elmozdították volna a hatalomból. És hát a korrupció az nem csak Perút, egész Latin-Amerikát ugye átszövi. Ha megnézzük az elmúlt mondjuk 40 évnek az elnökeit, akkor nem egy elnökkel találkozom korrupciós ügyekben. Castillo volt az első, akit elnöksége idején mozdítottak el emiatt, tehát voltak elnökök, akik lemondtak, mert megijedtek ettől az impeachment eljárástól. Voltak elnökök, akik már régen nem töltötték be az elnöki helyet, az elnöki szerepet, és akkor kerültek vizsgálat tárgyává, tehát akkor kezdődött vizsgálat ellenük. Ő az első, akit most az elnök időszak alatt ítéltek el, és hát természetesen a társadalom abszolút mértékben elítéli az egészet, a korrupciót. Egyébként, ha megnézzük az elégedettséget, vagy a támogatottságát a két intézménynek, az elnöki intézménynek, illetve magának a kongresszusnak, akkor furcsa mód egyébként a kongresszus támogatottsága alacsonyabb, mint az elnöké, mert az általános vélekedés az, hogy ott 130 korrupt ember ül, és egy korrupt ember az elnök személye, az ugye kevesebb, mint a kongresszusé, tehát nem népszerű a kongresszus intézménye sem. De azt még hozzá szeretném tenni, hogy ez ellen próbál most fellépni ebben az igencsak szorult helyzetben lévő volt alelnök, aki ugye letette az elnöki esküt a múlt hét folyamán, és az esküben arra kérte, egyrészt ő is kitért a korrupció ellenességre, és hogy ő nem fog semmilyen korrupciós ügyekbe belekeveredni, de az új kabinet 9 férfi és 8 nő tagjának az eskütételekor is külön kérte, hogy térjenek ki arra, és tegyenek esküt vagy ígéretet, hogy nem fognak korrupciós ügyekbe keveredni, és ezt egyébként a térden esküdtevő újdonsült miniszterek ezt meg is tették. Úgyhogy remélhetőleg egyébként ez egy ilyen inkább kevésbé politikusokból, mint szakemberekből álló kormány. A kabinetfőnöke is az új elnöknek egyébként egy korábbi ügyész, a korrupciós ügyekre specializálódott, tehát tényleg jelzésértékűen mindenképpen már megtörténtek az első lépések. A probléma csak az, hogy ugye Castillo is azt mondta, hogy ő vidékről jön, a kis embereket képviseli, a szegényeket, és hát mégis összejött neki szinte másfél év alatt ez a hat.
A tüntetéseket Castillo támogatói kezdték meg az elnöknek az őrizetbe vétele után. Viszont említetted, hogy legtöbben ennek az időszaknak a korrupciós ügyeit eléggé elítélik, akkor kik az ő támogatói, hogyha egyébként annyian elítélték korrupció miatt, hogy az országnak mely része az, ami támogatja őt?
Igen, az egy nagyon érdekes kérdés. Az utcai tüntetések korábban kezdődtek, kormányzat ellenesek voltak, akár Castillo ellenesnek is mondhatóak, bányászok kezdeményezték, mindenféle szociális problémák miatt, ugye a legnagyobb COVID-halálozás az Peruban volt, tehát hatalmas nagy károkat okozott a COVID, aztán a háború jött, felmentek az üzemanyagárak, tehát az egész ország elégedetlenség uralta. A letartóztatása után, ők voltak ugye a kormányzat és Castillo ellenesek, a letartóztatása után pedig jöttek az őt pártolók, akik ezt egy ellenpucsnak gondolták, hogy őt elmozdították Castillót a hatalom, és sajnálatos módon egyébként az első napokban ez teljesen vérmentesen és különösebb atrocitásmentesen történt, de a hétvégén elkezdett egy ilyen spirálba kerülni az eseménysorozat, és ahogy említetted, már heten meghaltak, többségük egyébként fiatalkorú, tehát nyilvánvaló ők jobban talán kaphatóak az ilyen erőszakos cselekményekre, és valóban megbénítja az országot egyébként, és éppen ezért is egyébként egyre jobb az elégedetlenség. Érdekes módon egyébként még azt is hozzátenném, hogy a tüntetők, ők nem csak amellett tüntetnek, hogy Castillót támogassák, hanem a kongresszus feloszlatása és az újonnan esküdtevő elnök, tehát Boluarte lemondása mellett is, és hát azonnali választások kiírása mellett, tehát ez a három fő ilyen kritérium van, ami mellett ők mondjuk elhagynák az utcákat.
Jó, hogy megemlítetted itt az új elnököt, aki ugye rögtön pár órával az előző elnöknek, Pedro Castillónak az eltávolítása után már le is tette az esküt. Dina Boluarte, aki Perúnak az első női elnöke, és említetted, hogy ő fel szeretne lépni a korrupcióval szemben, viszont a külpolitikai oldalról nézve Argentina, Bolívia, Kolumbia és Mexikó kormánya nem hajlandó elismerni őt Peru legitim államfőjének. Ennek mi az oka, és most milyen lehetőségei vannak külpolitikai szempontból?
Igen, ez egy nem teljesen idilli szituáció az elnökasszonynak, valóban ő az ország első női elnöke. Felsoroltad az országokat, itt egynél ugye megakad az embernek talán a füle, hogy Argentina, ugye ez az egész december 7-én kezdődött, Peruban december 6-án pedig 6 évre ítélték Argentina alelnökét, korábbi elnökét, és eltiltották a mindenféle közjogi intézmények gyakorlásától, pontosan korrupciós vádak miatt, tehát Fernández Kirchner asszony éppen csak pont a korrupció vágyával került ilyen szituációba, bár fellebb ez az ítéletelem még nem jogerős, de valóban ez a 4 állam, és talán még egy dolog, amire felhívná a figyelmet, hogy Mexikó nem szokott beavatkozni abszolút semmelyik ország belügyeiben, nem is szokta kommentálni pozitívan vagy negatívan. Ez egy elég erőteljes komment mégiscsak AMLO részéről, a mexikói elnök részéről. Viszont erre az volt az elnök asszonynak a reakciója, hogy mind a négy vezetővel beszélni fog. Ez ugye most a napokban történt. Én úgy tudom, hogy Argentína részéről egyébként az elnök, tehát Fernández elnök gratulált az elnök asszonynak, Balartének. Volt is egy tweetje talán az elnök asszonynak, hogy nem érti, hogyha egy ország elnöke gratulál neki, akkor miért kap egy ilyen közös nyilatkozatot mégiscsak az ország kormánya részéről. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy pozitív helyzet, de ezekben az országokban mindenhol baloldali kormány van, baloldali az elnök, és hát maga az újdonsült perui elnökasszony is egyébként baloldali, ugyanannak a Peru Libre, Szabad Peru pártnak, egy marxista, szélső baloldali pártnak a tagja, mint aminek a tagja volt egyébként a volt elnök. Tehát én úgy gondolom, hogy az ideológiai testvériség, amire egyébként ő a reakciójában fel is hívta a figyelmet, hogy nem érti, hogy ezek a latin-amerikai testvérei miért gondolkodnak így, és hogy ezeket rendezni fogja. Én úgy gondolom, hogy itt inkább ez egy kiállás volt, nem feltétlenül amellett az út mellett, amit Castillo választott, hanem inkább az ő letartóztatása, és hát a nem feltétlenül hát neutrális és minden jogot biztosított eljárásnak a lefolytatása, ami szerintem kiválthatta.
Az elmúlt percekben Fogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jövedelmük jelentős részét költik az energiaszámlák kifizetésére a magyarok. A szükséges épületkorszerűsítéshez azonban a többségnek nincs elég megtakarítása. Jelenleg a magyar otthonok kétszer több energiát használnak fűtésre, mint az Európai Uniós átlag. A Magyar Energiahatékonysági Intézet partnerkapcsolati munkatársa szerint pedig csupán a megújulókra való átállás nem jelent megoldást a problémára, így mindenképp teljes körű úgynevezett mély felújításokban kell gondolkodni. Ehhez viszont kiszámítható zöld hitelkonstrukciókra lenne szükség. Böröc Barbarát Némedi Kincső kérdezte.
Kezdjük azzal, mi az az energiaszegénység, és miért van ennyire súlyosan jelen Magyarországon?
Hát az energiaszegénység azért egy elég komplex és összetett jelenség. Ezek leegyszerűsítve olyan háztartásokat jelentenek, akik nem tudják kielégíteni az energiaszükségleteiket. Itt három fontos összetevőről beszélhetünk, az alacsony jövedelemről, a rossz épületről, valamint a magas energiárakról. Magyarországon ebből a szempontból a háztartások 10%-a el van maradva az energiaszámlák kifizetés. Otthonok többsége, tehát ilyen 20%-uk penészes, dohos, nyírkos, és akkor így a rossz épületek rossz állapota, az így ugye konzerválja ezt a jelenséget, hogy sokkal többbe kerül kifűteni, és a jövedelmi helyzet miatt azért ezen nehezen tudnak változtatni, hogy jobban kifűtsék az otthonaikat, és az rossz életminőséghez is vezet. Ez Magyarországon körülbelül 20%-os energiaszegénységi mutatóval ez kimondottan rossznak számít. Környező országokban, mint Lengyelország, vagy Szlovákia, ez ilyen 5-7% körül mozog.
Ez az 5-7%, ez már az EU-s átlag?
Az EU-s átlag az ilyen 10% körülbelül. Tehát a magyar ehhez képest a duplája, a környező országokban pedig az ilyen 5-7%.
Egyébként az emberek agya nem áll rá arra, hogy mondjuk a gázt kivezessék és korszerűbb megoldásokkal fűtsék a lakást, vagy máshol keresendő a probléma?
Nálunk az országban a családi házak aránya, az 2,5 millió családi ház a magyarországi épületállomány. És ezek az épületek azért jellemzően a rendszerváltás előtt épültek, és akkor még teljesen más-más, hogy épültek ezek a házak, ezért rosszak az energiai mutatói. Nagyon sokat van az energiaveszteség az épületekben, nincsenek jól szigetelve, a rosszak a nyílászárók, és ugye egy idős ember a saját anyagi körülményeit tekintve nem tudja felújítani, tehát nincs rá a megtakarítása. Tehát hiába váltanak korszerű technológiára, amit mondjuk egy hőszivattyú, vagy bármilyen megújuló energia, ez akkor olyan lenne, mint egy lyukas vödörövét önteni, hogy hiába töltjük be az energiát, egyszerűen eltávozik a falakon, tehát a tetőn is ilyen 20-30%-ot elpazarolunk energiából, a falakon keresztül is ugyanennyi elmegy, de igazából itt komplex felújítás lenne a lényeg, nem pedig az, hogy váltsuk a gázról megújuló energiára.
Tehát akkor igen, nem az emberek gondolkodásában van a probléma, hanem nincs keret a felújításra?
Igen, igen, tehát a magyar lakosság 80%-ának nincsen megtakarítása. És egy ilyen beruházás azért, hát egy komplex mély felújítás azért egy ilyen 6-8 millió forint is lehet akár.
Mit jelent az pontosan, hogy mély felújítás?
Ez egy komplex, nagyobb lélegzetvételű épületfelújítást jelent, hogy növeljük az épület energiahatékonyságát. Ez így három részből tevődik össze, főleg egy hőszigetelésből, egy fűtéskorszerűsítésből és egy nyílászáró cseréből, de ezt mindenképpen egy energetikai felmérésnek kell megelőznie, mert amíg nem méri fel egy szakember az épületet, addig hiába újítjuk fel, hogyha nem jó sorrendben csináljuk meg a felújítás lépéseit, akkor nem tudjuk elérni azt a megtakarítási szintet, amit szeretnénk, és nem lesz látványos spórolás a számláinkon sem.
Na most, ha alapvetően az épületek nagy részénél felújításra lenne szükség, de ennek a finanszírozására már nincs keret Magyarországon, mert nincs annyi megtakarítása az embereknek, akkor egyáltalán mi a megoldás, vagy mihez lehet nyúlni? Mondjuk hitelfelvétele az opció-e?
Igen, tehát nyilván kellene egy olyan hitel, ami a támogatás lenne a legjobb nyilván, mert nem lehet, nincsen még annyi része sem, hogy fel tudjon venni egy nagyobb hitel, tehát fontos lenne egy kiszámítható konstrukció, akár a lakáshitelek szempontjából is, meg a támogatások szempontjából is, mert anélkül nem tudom belevágni egy ilyen felújítást, tehát nyilván, hogyha elkezdenek valami, tehát van egy ilyen terv az EU-ban, hogy készül egy ilyen épület felújítási útlevél, hogy felírják, hogy milyen lépésenként kell megvalósítani egy lakásnak a felújítását, és akkor, hogyha ezeket a lépéseket követi, akkor el fogja érni azt a bizonyos megtakarítási szintet. Viszont ugye ehhez mindenképp kell egy felmérés, hogy megvegyenek a pontos lépések, mert ha csak úgy nekiállnak valaminek, akkor nem biztos, hogy tehát a sorrend is miért nagyon fontos, hogy ne rossz sorrendben csinálja a felújítást az ember, tehát ne szakemberek nélkül álljunk neki, mert ha például cserélünk egy kazánt, és utána lehőszigetelünk, akkor a kazán már nem lesz az új hőigényre méretezve, emiatt ugye nem úgy fog fűteni, és nem lesz olyan megtakarítás, és akkor emiatt kell, hogy alaposan meg legyen tervezve ez a felújítás, és hát ehhez nyilván kellene akkor egy olyan hitelkonstrukció, vagy valami olyan támogatási forma, vagy hogy ösztönözni lehessen ezeket, vagy ilyen áfa visszatérítéssel is lehetne akár támogatni, vagy egy energiahatékonysági alapot létrehozni, mert forrásokat egyesítenénk, és akkor haza is uniós forrásokon keresztül tudnánk támogatni a felújításokat. A magyarországi támogatási rendszerrel az volt a gond eddig, hogy nem volt kiszámítható, tehát nagyon gyorsan elfogyott a meghirdetett keretösszeg, aki fel volt készülve, az fel tudta venni, és nyilván az energiaszegény réteg meg pont az, aki nem tudja ezeket a támogatásokat így figyelemmel kísérni, vagy ha igen, akkor sincs ugye hozzá kellő rálátása, és emiatt ugye egy ilyen segítő embernek itt például nagyon kellene, mert ugye náluk van ezekben az épületekben van a legnagyobb energia megtakarítási potenciál. Még az nagyon fontos, hogy az embereket a szemléletformálás szempontjából az energiahatékonyság felé tereljük, tehát mindenkinek jó, nekik is ugye az lenne a céljuk, hogy minél kevesebbet fizessenek, hónap végén főleg itt az emelkedő energiárak mellett, és hogy tényleg egy komfortos otthonban tudjanak élni.
Egy cikk, ami pont erről a témáról szól, abban írják, hogy az Egyesült Királyságból az energiaszegénységre jó példákat lehetne hozni, például a hőszivattyú alkalmazását. Erről még tudna nekem beszélni egy kicsit?
Igen, a hőszivattyú az egy remek megoldás, ugye az kombinálja a hűtés-vités szempontjából is egy jó kis állatás, mert ugye az van, hogy energiapazarló épületen ugyanúgy nem tehetünk fel hőszivattyút, nagyon sokat fog ugyanúgy pazarolni az épület, hiába megújuló energiával fűtjük, és ugye Angliában azért mások a klimatikus viszonyok is, ott egészen máshogy működnek. Magyarországon olyan kombinált rendszereket találtak ki, hogy akkor a fazáradás segíteni egy hőszivattyús működése, mert például ugye a mostani fogyasztási számok mellett, hogyha rá tudunk segíteni például egy kazára a hőszivattyúval, akkor mi beleférhetünk így a támogatott rezsiár keretébe is.
Böröc Barbarát, a Magyar Energiahatékonysági Intézet partnerkapcsolati munkatársát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Hallgassák továbbra is a Trend FM-et, ahol nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.